A lélek gondolata pedig élet és békesség. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 185. énekünket énekeljük, Krisztus feltámadott. Szeretem, hagyjuk meg a fejünket bűnbánó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked a mai nagy ünnepi délelőttet, annak fényességét, örömét, de azt is tudjuk, hogy az ünneplés nem takarja el azt a valóságot, amit ilyenkor egy kicsit próbálunk más színbe feltüntetni. Bevalljuk neked, hogy sok minden terhel bennünket, a nyomorúságaink, a bűneink, gonosz gondolataink, szándékaink nem szűnnek meg tőlünk, csak akkor, hogyha te elveszed tőlünk. És erre magunktól nem vagyunk képesek. Hagy könyörögjünk most kiváltképpen, húsvétra gondolva, feltámadásra gondolva, a te fiadnak áldozatára, megigazító szeretetére gondolva, bocsáss meg a mi bűneinket, és szentelj meg bennünket magadnak. Amen. Szeretteim, most pedig, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát. Az evangélium szavaival úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A keresztelő következik, és a Máté evangéliuma 28. részéből olvasom az igét. Jézus mondta a tanítványoknak, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét, nem éltem még e földszínén. Hogy olvassak fel, Pálnak Tesszalonika beliekhez írott második levele második részéből. Ezért tehát testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. Vigasztalja meg a ti szíveteket, erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, kedves szülő, kedves gyülekezet! Egy ilyen keresztelő alkalmából az ember ugye szeretne megfelelni, hogy hát akkor most megmutatjuk. Ez persze ez egy csapda helyzet, ellenben fontos volt ez a gondolat, hogy átgondoljam, hogy mi az, amit mindenképpen el kell mondani. Még ha igét is találok hozzá, az meg csak külön könnyebbé teszi a helyzetemet. Nyilván majd, ha megnő a gyerek, akkor el lehet mondani, hogy ez volt az ige, de igazából ez a felnőtteknek szól, a gyereknek majd a konfirmációba szól az ige, amikor oda fog érkezni. Ezért gondolatokat emelnék ki. Az első ez a szó, hogy hagyomány. Most inkább latinosan mondom, talán jobban hangzik, és megközelíti, amire gondol az ige, a tradíció. Ugye, hagyomány persze, hát szó szerint ezt jelenti. Ragaszkodjatok a tradícióhoz, a keresztény tanításhoz. Ne nőjön fel úgy a gyermek, hogy nem ismeri meg, hozzáteszem, nem felületesen, csak néhány szlogen szintjén a keresztény üzenetet és a keresztény tradíciót, és annak forrását, a Szentírást. Ez így előre is mondanám, hogy ez 4000 évet jelent, tehát ezek már gyökerek. Ugye, ha valaki ismeri a tradíciót, az azt jelenti, hogy egy 4000 évre visszamegy a teljes Szentírás fényében az ő gyökerei. Ez, hogy ő mit fog dönteni, azt persze nem tudjuk, de a mi dolgunk az, hogy ezt a lehetőséget kapja meg. A második pont, az a személyes szint, a tradíció, a tanítás és az írás bizonyságot tesz személyes Istenről Krisztusban, aki erőforrássá lehet, és ez egy hatalmas lehetőség ezekkel a kulcsszavakkal, csak nyugodtan engedje, én úgyis hangosabb vagyok, úgyhogy csak nyugodtan, nem kell őt egzecírozni. Nem az legyen, hogy bejött a templomba, és már fegyelmeztük, ugye? Tehát mik ezek a kulcsszavak? Ezek, hogy szeretet, kegyelem, vigasztalás, reménység, ajándék, erősítés. Ugye egy gyatráv hasonlattal az jutott eszembe, hogy nemrég voltam a benzinkúton, és akkor ott van ilyen, hogy extra, meg szuper, meg nem tudom még milyen adalékok, amik arra jók, hogy menjen az autó. Hát ilyen rácsatlakozási lehetőség a személyes szintje a hitnek, ahol megerősít, erőforrásá válhat, és ez halatlan fontos, ha majd felelős lesz, ha majd önálló lesz, ha magának kell gazdálkodnia az életével. És a harmadik, a jó cselekedet és helyes beszéd, amit így mondanak, hogy az etika, az etikus gondolkodáshoz és cselekvéshez való ragaszkodás, amiben meg kell próbálni őt nevelni. Azt gondoljuk, hogy nagy dolog, ha valaki úgy nő fel, hogy ezeket megismerheti, kipróbálhatja. Isten gondviselő szeretete, megváltó kegyelme és megszentelő ereje segítse ebben őt is és a családot. És ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők és keresztülők fogadalom tételét. Kérem, hogy ide az úrasztele elé jöjjünk ki. Szeretném megkérdezni, tehát először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, felejé, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy olyan jó ránézni erre a gyermekre, az ő kicsattanó egészségére, erejére, arra, hogy növekszik testben és lélekben, szüleinek, keresztüleinek örömére, a te szemeid előtt való kedvességben, és amikor reád bízzuk, és a te kezedre bízzuk őt, akkor azt is kifejezzük ezzel, hogy mindent nem tudunk megadni, hadd tudjuk azt jól megadni, ami reánk bizatott, és minden egyebet pedig tőled várunk. Így áld meg és szenteld meg magadnak, fecsételd el ebben a sákramentumban őt. Amen.
Júlia virág, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet. Adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagja, és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Köszönöm szépen, most kérem, hogy forduljanak a gyülekezet felé, és a gyülekezet pedig a 134. Zsoltár 3. versét énekelje, megáldjon téged az Isten.
A mi segítségünk, húsvéti ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, a Máté evangélium a 28. részének az első 10 versében.
Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt, az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt, és menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. És íme, Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Amen.
Isten tegye áldottá az ögéjét, szívünkbe fogadását, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt a nagy üzenetet, amelyet még igazából még nem éltünk át, még nem jutott el a tudatunkig, szívünkig, még csak hallottuk a szavakat, de szeretnénk innen úgy elmenni, hogy értjük, átéljük, és főként élünk általa. Így kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, az ige hirdetőjét és szólóját egyaránt. A te lelkednek csodája az, hogy a régi történet megelevenedik, és személyes üzenetté válik itt és most. Ezért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyerekeket. Áldás, békesség! Ez az. Na most kérem szépen egy bátor és gondolkodó ember kell, aki ezt a mondatot értelmezi. A nyúl a fán lakik egy fészekbe, és tojással szaporodik. Na, most mire gondoltam? Miről beszélek? Szerintetek? Itt van, figyelj, találtam, itt van egy nyúlfészek tojással. Be is hoztam, hogy valaki eltévesztené, hogy mi is lehet az. De mit gondolsz erről, főnök?
Hát az, hogy hülyeség.
Azt mondja, hogy hülyeség. Hát, jól el van találva. Azért finomítsunk, butaság, helyesbített, ugye? De hát holnap tele lesz a világ, igaz? Na most ez még önmagában nem baj, értelmezzük a tojást, jó? Hogy ez vajon mit jelent? Ez még lehet krisztianizálni, keresztényiesíteni.
Termékenység.
Hogy vágod? Termékenység, de mondjuk lépjünk ezen túl, ugye? Azt mondták az atyák, hogy a tojásnak a külső héja az Ószövetség, ami belül van, az az Új Szövetség. Aztán mondtak ilyet, hogy ugye most nem festettük pirosra, mert ez még meg fogom menni ma. Ugye? Az a helyzet, hogy azt mondták, hogy a külső, amikor pirosra festették a tojást az Jézus vére, a fehér, meg a verítéke, amivel szenvedett. Ezen már közelebb vagyunk, milyen ünnep ez? Hát a húsvét felé haladunk, ugye? A nyulat azt kihagynám ebből az egész történetből, és akkor én ide hoznék egy valódi húsvéti figurát, ez micsoda, és ez mit hirdetett? Azt mondta, hogy gyerekek, végre van piros tojás? Nem, ha nem, mit mondott? Állt a sírnál, most olvasta fel a testvérünk. Nincsen itt, mert hangosan mond. Hát ez az, na ez a húsvét, ugye ezt ünnepeljük, aztán, hogy még lesz hónap piros tojás, locsolkodás, az lányok biztos örülni fognak neki, de nem felejtjük el, angyal az húsvéti figura, a nyúl az nem, jó? Ebben maradunk, rendben van? És ezt azért erősen kell tudnunk, még akkor is, ha már minden erről szól egy hete, ugye? Úgyhogy csak ennyit akartam nektek elmondani, hogy amikor megkérjük, hogy mit ünnepünk húsvétkor, mondjuk az angol gyerekek 50%-a azt mondja, hogy hát azt a nyuszit, aki karácsonykor hozza az ajándékokat, meg a Mikulást. Ezt, ne, itt nem tartunk, igaz? Tudjuk, hogy mi a húsvét lényege, az, hogy feltámadt az Úr. Köszönöm. Áldás, békesség!
Áldás,
békesség! Szeretteim, a felolvasott történet szem előtt tartásával aláhúzom a következő néhány mondatot, igét. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondotta. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Ha csak a közvetlen húsvéti történetet olvassuk, akkor azért meglepve látjuk, hogy milyen egyszerű, milyen eszköztelen, milyen puritán leírásról van szó. Gyakorlatilag az összes többi evangéliumban is 10-12 vers. Pedig hát az egész nagy történet erről szól, kezdve az ígéretekkel, a prófétákon keresztül, megérkezve Jézus földi munkásságához, a szenvedés történethez, és ugyanakkor, ami a csúcspontja, az tényleg 8-10 vers az evangéliumokban. De talán ezáltal világossá is lesz, hogy titokról van szó, amely nem tartozik a mi látható anyagi világunk jelenségeihez, de mégis nagyon egyszerű módon kell kezelni, tudnék, el kell mondani emberi szavakkal a nagy hírt, nincsen itt, mert feltámadt. Ez a csodálatos teremtő feszültsége, hitet gerjesztő feszültsége a húsvéti történetnek, hogy azt várnánk, hogy ott valami egészen rendkívüli és különleges dolgokat hallunk, mondunk, helyett egy nagyon egyszerű néhány mondat van, nincsen itt, mert feltámadott, és menjetek el, és mondjátok meg a többieknek. Val kezdeném, hogy a halállal minden élettörténet befejeződik, kicsit tanulmányozván ezt a kérdést, azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként ez az utolsó szakasz még nagyon is jól van dokumentálva a legtöbb embernél, ugye, amit a záró jelentésekkel szoktak dokumentálni, és össze lehet rakni. Különös módon Jézus földi életének a vége is jól van dokumentálva, tudnélik, ugyan feljegyzések nincsenek, vagy a bírósági jegyzőkönyvek Pilátusnál, vagy a nagytanásnál nyilván nincsenek meg, de a szemtanúk elbeszéléseit az evangélisták nagyon gondosan leírták. Tehát ez egy, így mondhatnánk, hogy az ókorhoz képest ez egy nagyon jól dokumentált történet. A tanúvallomások nagyon fontosak, és úgy gondoljuk, hogy Jézus földi életének a végső szakasza valami olyasmit hordoz, ami fontosabb volt még a 3 éves tanítói munkásságánál is, a döntő hét, ezen belül a döntő 3 nap, ami ma is döntő jelentőséggel bír. Éppen az a tény, hogy meghalt és eltemették. Nagyon fontos volt az evangéliumok számára, hogy ezt viszont kellő alapossággal, most nem olvastuk el a többi részt, jól ismerjük az őriztetést, hogy hova rakták, mint rakták, utána is még foglalkoztak vele, tehát kellő alapossággal figyeltek erre, és ezzel megértett velünk valamit az evangélium, a keresztény ember kapcsolatát a halállal. Jézus valóban meghalt. És miért olyan hangsúlyos ez az evangélium, hogy igenis meghalt, eltemették, behelyezték a sírba. Azért, mert a halállal nem lehet úgy szembeszállni, hogy kívül maradok. Nem az a győzelem, hogy nem találkozom vele, elkerülöm. Ez ideig, óráig történik. A halál legyőzése az úgy történt, hogy Jézus meghalt és legyőzte a halált. És ez azért fontos nekünk, hogy részesedünk Jézus Krisztus győzelméből, ez az evangélium, amikor meghalunk. Ez a keresztény reménység. De röviden menjünk végig a történeten, nagyon szükszavú tehát, van minden lényeges eleme megvan, Jézus nincs ott, egy hírvivő van ott, a küldött, az angyal van jelen, és minden mozzanat hozzá kötődik. Azt mondja róla az írás, hogy tekintete olyan, mint a villámlás, ruhája fehér, mint a hó, de mert rögtön az tűnik fel nekünk, hogy hasonlót olvasunk Jelenések könyvébe Jézusról magáról, azaz olyan tulajdonságok jellemzik, mint magát az Urat, Jelenések könyvében, tehát, hogy mondottam, ott hasonló meg a Megdicsőülés hegyén is, és azt olvassuk, az őrök ugye megrogytak, szinte holtra váltak, földre estek, és azt gondolom, itt nem is az a döntő, hogy mi módon jelenik meg ez az angyal, aki kicsit hasonlít Jézushoz, vagy nagyon, de nem ő. Ő a küldött, a képviselője, azért ez a hasonlóság. De a hír, amit mond, az nagyon súlyos, a legnagyobb hír. Nincsen itt, mert feltámadt. És ez a roppant hír, hogy használjam most ezt a szót, ne botránkozzunk meg, szinte rettenetes. Holott örömhír, de mégsem egy kacagó, kékszemű szőke angyalka jelenti, vagy gyerekek, minden jól van, ugye? Nem erről van szó, hanem akinek a tekintete olyan, mint a villámlás, az jelenti be, hogy nincsen itt, mert feltámadt. Tehát a végső fórumnak a küldönce, a mindenség ura, a Szent Isten közvetlen közeléből jön ez a hír, illetve a hírvivő. Nagyon gyatra példálózás az én részemről, azt mondom, hogy, hogy feltámadott az Úr bizonnyal, ezt nem lehet elsuttogni, nyafogni, hogy így mondjam, a szószéken, vagy bárhol, bármilyen közösségben, mert ez egy olyan küldött mondja, aki a Szent Isten közeléből jött. Az őrök is, és az asszonyok megrettenése is, mondhatnám így, hogy nagyon is helyén való, és pontosan addig tart, amíg el nem hangzik ez a nagy erejű felszólítás, hogy ti ne féljetek. De amikor meghalljuk ezt az üzenetet, hogy nincsen itt, mert feltámadott, ezt mindjárt hozzá kell hallani, hogy de ti ne féljetek, mert itt a Szent Isten üzen nekünk, és ítéletes dolog az Isten közelség, ha nem hangzik azonnal a felmentő szó is, hogy ne féljetek. Nem azért ne félj, mert nincs miért félni, hanem azért, mert az Isten kegyelmes Isten. Hát mikor ne lenne az, ha nem húsvét reggelén. Ő nem azt mondja, hogy semmi baj, de most már mindent elrendezünk, ugye? Tehát így szokták ezt mondani, hogy elsikáljuk a dolgokat. Nem, ő megbocsátja a bűnöket, de annak ára van. Az üres sír az arról beszél, hogy annak milyen ára van, hogy ő megbocsátja a bűnöket. És aztán ezt mondja az angyal, hogy tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, de ez a múlt tulajdonképpen, mert a halál az teljes egészében a múlthoz kötődik. Csak visszafelé van, hogyha valaki meghal, vagy valakink meghal. A relikviák ott vannak még, a sírban mondja is, hogy nézzétek meg, itt volt a fekvőhely, a lepedők, de ez azonban nem közvetít más, csak az, hogy nincsen ott. Sőt, ugye az asszonyoknak ez a megdöbbenése, hogy még a múltat is elvették, eltörölték, ugye? Mekkora veszteség, amikor egy-egy temetőből egy nagy név eltűnik, most nem fogok temetőket megnevezni. Azt éljük meg, hogy az életművét is kitörölik. Nincs jövője az életműnek, ha nincs már meg a sírja sem. De itt az Isten küldöttje, angyala jelenti be, nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta, azaz a jövendő átvette az uralmat, a feltámadott, a mindenség királya elfoglalta trónját. Mit jelent tehát az angyali jelenlét, ahogy a születéskor is ott vannak az angyalok, azt jelenti, hogy teljes egészében az Isten cselekszik. Itt az ember csak szemlélője, passzív szemlélője, és nem is mindjárt értője annak, ami történik. Tehát nem azért vannak az angyalok, hogy látványosan ott nézzük, hogy jaj, milyen szép fényes, hanem azért, hogy semmi emberi cselekvésnek itt nincsen helye és módja. Annak idején, érdekes, ez csak egy zárójelben, nem az atyák veszekedtek, hogy hát akkor most hány angyal volt a sírnál, mert az egyik kettőt ír, a másik ezt, azt, amaszt, és Lessing, egy nagy drámaíró és gondolkodó, elvesztett a türelmét, és felkiáltott, hogy mit veszekedtek ezen, millió. Összes angyal ott volt, és csodálta az Istennek a cselekvését. Ugye? amire vártak, ugye, ott voltak nagyon sokan. Az egész ég csodálta az Isten tervét, amelyet mostanáig elrejtett, és íme húsvétkor napvilágra jött. Ember az kevés volt, Máté szerint csupán két asszony, a többi evangélium szerint esetleg még egy-kettő, de a lényeg az, hogy nem a száma fontos. Ezt a két nőt nevezi meg Máté, Jézus mellett ott voltak a keresztre feszítéskor, ott voltak a temetéskor, és most mennek a sírhoz még gondozni ott a terepet, még gyászolni, tenni valamit, ezért lettek és lehettek ők az elsők, akik szembesülnek az új helyzettel, akik nem futottak el a kereszt alól, akik nem valahol lakásaik vagy házaik mélyén rettegtek, hogy majd jönnek értünk is. Én azt mondanám némi kis malíciával, hogy ez egy bibliai gender történet. Ugye? Itt az egész feltámadás ügy, ez egy női ügy. És van ennek üzenet, amiben most nem mélyedek bele, de ők azok, tudnék a nők, akik elvégezték azokat a szolgálatokat a nagy betegek mellett, a haldoklók mellett, és aztán a halottak mellett is, és ezért ők Jézus első tanúi. De a tanítványok azok dicsőségről ábrándoztak még a nagy héten, még virágvasárnap, az asszonyok pedig végezték a kötelességüket. És aztán elhangzik egy félmondatos hitoktatás, nincsen itt, mert feltámad, amint megmondotta, emlékezteti őket, hogy Jézus beszélt a prófétákról, beszélt a maga önkijelentésében arról, hogy mi fog vele történni, és aztán egy parancsot kapnak, menjetek el, vigyétek el a hírt a tanítványoknak. És az azt mondjuk, már is futnak, és közben egyszer csak szembe jön velük Jézus. Ez egy nagyon fontos pillanat megint. A mai ember az teljesen megvárja, amíg teljesen megbizonyosodik valamiről, és akkor cselekszik. Azt majd akkor hiszek neked, és akkor majd valamit teszek az ügy érdekében. Azt mondjuk, semmivel sincsenek igazán tisztában, csak avval, hogy itt valami nagy dolog történt, ő élt, és meghallották az angyali híradást. Ez a lényege dolognak, hogy eljutott, átment ez a híradás. És itt jön a húsvéti evangéliumnak talán a lényege. Engedelmeskedtek a küldésnek, és ezek után szembe jön velük Jézus. Tehát nem úgy van, hogy előbb Jézus megjelenik, aztán mondja nekik, hogy hát akkor, ha elmennétek és szólnátok, mert nem erről van szó, ő ott jelenik meg, ahol akar, de a kettő szorosan elválaszthatatlanul együtt van ebben a sorrendben, ugye, hogy engedelmeskednek neki, meghallják, és aztán ezt csak jön egy végső, egy teljes bizonyosság. Nem lehet elkerülni a vele való találkozást. Sokszor halljuk már ezt az evangéliumot, az a kérdés, hogy engedelmeskedünk-e nekik. Vajon nem azért nincsenek igazán, ha nincsenek nagy és megrendítő, megbizonyító élményünk, mert igazából nem engedelme. Meghalljuk, tetszik, körbejárjuk, nem engedünk. Meghallották, és már futnak is, engedelmeskednek. Ugye itt a rövid időszaka van még az üdvösség történetnek, ahol Jézus testileg és fizikailag megjelenik az egész egyháznak, erre szüksége van, hogy értse a feltámadás valóságát, pünkösd után olyan lelki-szellemi valóság, amit az egyház újjászületésnek nevez. Mi a húsvét evangéliuma? A mi számunkra ma itt és most, ez az, amikor meghalljuk az evangéliumot, ez nem egy ilyen kedves, érzelmes, vallásos élmény, ez egy drámai esemény, ahol a változás azonban az egész embert láthatóan, kézzel foghatóan megérinti, megváltoztatja, erre tud válaszolni. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen, mondja Pál, Ugye ott már nem azt mondja, hogy hát te üljünk, hát beszéljük meg. Ugye? Erről szó nincsen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Másképpen akarom, mint eddig. Ez a feltámadással való testi, vagy találkozás testi valósága. Már nincs más kérdés. Lehet, hogy nem tudja a részleteket, nem is nem tudja, hogy mi ment végbe, egyet tud, ahogy a vakon született mondja, nem tudom, hogy ki volt, mi volt, csak egyet tudtam, hogy vak voltam, és most látok. És látom az utat, amelyen járnom kell. Nincsenek kétségeim. Tudom, merre jár Jézus előttem, én pedig megyek utána. Ugye? Az egyház, a hívő ember folytonosan ennek a hírnek a meghallásában él, ő él, és éppen ezért elindulok. És megyek, és világosan megmondta, hol nincs, és hol fog velünk találkozni. Ugye ez a sokat idézett mondat, hogy előttetek megyek Galileába, és ott megláttok engem, ennek valóban van egy ilyen szimbolikus üzenete, hogy hol nincs, arra nem érdemes elindulni, és hol van. De akkor oda indulni kell, és meg fogja mondani, hogy merre vezet tovább az út. Máténál egyébként csodálatos egységben van a húsvéti híradás, néhány verssel ezután már a keresztelőkor hallottuk, jön a missziói parancs, és ezzel tulajdonképpen le is zárul az evangélium, amelyik most, hogy menjetek el, legyetek tanítványokká minden népeket, azaz ugye ki induljon el azon az úton, amit én mutatok neki, és képviseljen engem. De most ez legyen a záró gondolat, hogy valamilyen formában, de határozott formában, érvényes kivétel nélkül mindenkire az angyali küldés. Menjetek el, és mondjátok el. Éppen elég a saját családomban, vagy éppen elég a magam baráti körében, vagy csak egy másik embernek, páromnak, vagy bárkinek elmondani, mert igazából akkor adatik az érvényes húsvéti evangélium, amikor engedelmeskedem az ő küldésének, és Isten áldja meg a mi gyülekezetünket, hogy ilyen engedelmes legyen egész évben is, és egyen-egyenként így legyen. Amen. Szeretteim, a ráfelelő énekünk, egyben az úrvacsorára készülő ének, a 312. énekünk, a Várj ember szíve 3.-4. verse, az Úr elé határod a szív alázatát.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassátok meg most, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön.
Amen.
Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén alázatos szívvel megvallottuk bűneinket a mi Urunknak, és hallhattuk a feloldozás kegyelmes szavait is. A keresztelés alkalmával pedig megvallottuk hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Most pedig az egyházunk rendje és szokása szerint még néhány kérdést teszek fel nektek a szent jegyek vétele előtt. Feleljünk ezekre a kérdésekre őszinte szívvel és hallható szóval. Először is, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy e szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. És végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelemből, az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Most pedig testvéreim, járuljatok a szent asztalhoz szép rendel. Az énekes könyvünk 298. énekét énekelve először, majd pedig a 483. dicséretet. Keresztjén testvéreim, ünneplő gyülekezet, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ezért most emeljük fel szívünket, és hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, az első szavunk a háláé. Hálásak vagyunk azért, hogy szemünkkel láthattuk egy csöpség megérkezését, a keresztelésen részt vehettünk, és hálát adhattunk egy új életért. Köszönjük, atyánk, a születés csodáját, de még inkább hálásak vagyunk az újjászületés titkáért. A szemünkkel nem látható lélekben végig menő folyamatért, amelynek során a halottból élő lesz, a bűnösből megigazult, és a tőled elszakadt emberből a te gyermeked lesz. Köszönjük, atyánk, hogy mindezt nekünk Jézus Krisztus érdeméért ingyen kegyelemből adod, hogy mi mindannyian a te újjászületett, hazafogadott, örökbefogadott gyermekeid lehetünk. Így kérünk téged, hogy az úrvacsora sákramentumával is elpecsételt szövetségünkben, a veled való szeretet kapcsolatban meg tudjunk maradni. Ezért kérjük a te szent lelkednek a pártfogó, támogató, bíztató erejét és jelenlétét a mi életünkben. Kérünk téged, hogy légy itt a mi gyülekezetünkben. Te szenteld meg a mi Isten tiszteleteinket. Te szenteld meg gyülekezetünk minden egyes tagjának életét, családjainkat, kapcsolatainkat. Így könyörgünk most különösen azokért, akik az elmúlt héten, hetekben vesztették el szeretteiket. Kérünk téged, hogy a vigasztaló szent lélek legyen, maradjon ott ezekkel a testvéreinkkel, és adjon vigasztalást a legmélyebb fájdalom és gyász pillanataiban is. Könyörgünk azért is, atyánk, hogy a húsvét öröméről, az evangélium felszabadító üzenetéről tudjunk számot adni, hogy ne maradjon meg csak a mi szívünkben, hanem valóban elmenjünk és tanítványokká tegyünk minden népeket. Ehhez kérjük a te bátorító lelkedet, a támogatást, hogy tényleg a te tanúid lehessünk. Az üres sírról és a feltámadott Jézussal való találkozásról tudjunk számot adni. És engedd meg, hogy most közös imádságunkban eléd vigyük a ránk bízott feladatot és kötelességet, hogy imádkozzunk a mi világi vezetőinkért is. Kérünk téged, hogy te adj bölcsességet mindazoknak, akikre felelősség bízatott, és te támogasd őket a nehéz döntések pillanatában. Így könyörgünk hazánk és a világ vezetőiért, egyházunk élén járókért, minden egyes felelősséggel megbízott emberért. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg most imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg most a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntök mindenkit innen az Úr asztalától, aki ma itt Budafokon velünk közösen ünnepelte a húsvéti istentiszteletet. Egyúttal nagy szeretettel hívogatunk minden kedves jelenlévőt a holnap, húsvét hétfőn 10 órától tartandó istentiszteletünkre, amelynek alkalmával ismét megterítjük az Úr szent asztalát. Jövő héten kedtől kezdve a hétközi alkalmainkat megtartjuk a szokott rendben. Külön kiemelném ebből azt, hogy kedden este 7 órától presbiteri gyűlést tartunk, illetve már most szeretném hirdetni, hogy április 8-án, vasárnap este ifjúsági istentiszteletet tartunk itt a templomban, amelyre várunk minden 11-2 évesnél idősebb és 30-35 évesnél fiatalabb, de aki magát lélekben ebbe a korosztályba sorolja, őt is szeretettel várjuk erre az alkalomra, amelyet havonta egyszer tartunk meg. Az igét ezen a mai istentiszteletünkön Fóris István presbiter testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. A tegnapi napon eltemettük Vasi Jánosné Pintér Eszter testvérünket, aki 88 éves korában hunyt el. A vigasztalás igéit a ravatalnál Mózes első könyve 15. fejezetének 15. verse alapján hirdettük. Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jóvénységben. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló családra. Örömmel hirdetem, hogy a mai napon megkereszteltük Fóris Júlia Virágot, Jankó Eszter és Fóris Balázs gyermekét, Fóris István, presbiter testvérünk és kedves felesége, első unokáját. Isten gazdag áldását kérjük az egész család életére. A rendszeres közös gyülekezeti közös imádságunk elősegítésére immár jó néhány hete ima témákat javasolunk. Most részben készülve a jövő héten tartandó országgyűlési választásokra, arra buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy éljünk a keresztény ember nagyszerű lehetőségével, hogy imádságunkkal fordulhatunk a mi mennyei atyánkhoz, és nagyszerű kötelességével, hiszen parancsba kaptuk azt, hogy imádkozzunk a mi vezetőinkért, akik felelősséget és feladatot kaptak. Úgyhogy erre biztatjuk a gyülekezet tagjait, hogy együtt, közösen imádkozzunk.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, és vigyük el a hírt, hogy Krisztus feltámadt. Külön köszöntöm azokat, akik először vannak köztünk, és ha nincs még lelki otthonuk, akkor várjuk, hogy legyenek ők nálunk otthon. És miután elég sok alkalom van, ezért néhány alkalmat elfelejtettünk hirdetni. A egyik ilyen, az a csütörtök esti Ádám kör, amire a százszázados testvérünknél lehet jelentkezni, aki olyan Ádám, akinek még nincs köre, és szívesen csatlakozna. A következő pedig a szombati hittanos családi nap, amiről Lilla fog hirdetni.
Kedves gyülekezet, szeretettel várunk mindenkit, minden családot a hittanos családi napra. Elég sok gyülekezeti tag jár a gyülekezetünkbe, akik egyébként hittanra is járatják a gyermeküket. Ez egy nagy lehetőség arra is, hogy a családunkkal együtt töltsünk szabadidőt, és értelemmel és tartalommal töltsünk meg ezt az időt, és egy nagy lehetőség a gyülekezet számára, hogy megismerkedjünk azokkal, akik nem szoktak járni istentiszteletre, de hittarra mégis beíratták a gyermeküket. Úgyhogy ilyen kettős dologra hívok mindenkit, érezzük jól magunkat, és a missziói küldetésünket is teljesítsük ezzel. Szombaton a nap 9 órakor kezdődik, egy áhítattal fogjuk kezdeni, és aztán pedig állomásokon vesznek részt a csapatok, a családok, ahol játékok és feladatok várnak a gyermekekre és a szülőkre is egyaránt. A napunk témája pedig a szeretett nyelvek lesz. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk.
Igen, hát ez is a szeretett nyelveken szólás is egy nehéz téma. A szombaton lesz még egy másik alkalmunk, este 6 órakor lesz zsoltáros istentisztelet vesper, ami szokás szerint minden hónapnak a első szombatján van. A reformáció 500. évfordulójára a Calvin téri templom elé került 95 darab betonelem. Ezeknek a felületére minden esetben két idézet került, a legnagyobb reformátoroktól, Luthertől, Calvintól, Zwinglitől, Melanchtontól és a többiektől, a tőlük származó egy-egy gondolat, valamint egy magyar reformáció idézet. Ezek közül a reformáció 501 jegyében örökbe lehetett fogadni gyülekezetenként és intézményenként egy-egy ilyen betonelemet. Gyülekezetünk a 87-es sorszámot fogadta örökbe, és fogja most elhelyezni, illetve már elhelyezte a bejáratnál, most fogjuk majd fölavatni az istentisztelet után. Az első idézet, egyedül a kereszt, ez a mi teológiánk. Ennek a szerzője Luther Márton, és 1519-ben jelent meg ez az idézet. A második, a szertartások különbözősége az egyház egységét nem töri meg, ha a szív és lélek egy. Ennek a szerzője Szegedi Kis István reformátor, az első latin nyelvű kiadás a Közös helyek című könyvéből, művéből az 1585-ös, és sok egyéb mellett arról nevezetes Szegedi Kis István, hogy ez a műve az egyetlen olyan református teológiai szakkönyv, amit egész Európában a tankönyvként használtak, úgyhogy ismerjük az ő nevét, és aki szokott a Google-el bóklászni, akkor keresse meg Szegedi Kis István nevét. Tegnap nagy szombaton, ima délután tartottunk, köszönjük Németné Pöttördi Zsuzsanna szervező munkáját és a résztvevők odaadását. Vasárnaponként 4:10 és 3:10 között a torony szobába az ige hirdetésért és a gyülekezetért ima közösséget tartunk. Tehát kedden már szó volt róla, a presbiteri gyűlés lesz, aki nem írta még alá a meghívót, kérem, hogy írja alá, mert fontos. Április 14-én lesz a 2017-ben megkereszteltek találkozója, erre is minden érdekeltet várunk. A gyülekezeti táborról a szórólap megtalálható a kijáratnál, kérem, hogy a testvérek nézzék meg a részleteket, ott meg lehet találni. Megjelent a hírlevelünk, és a hírlevélben van egy kis betét, az 1%-kal kapcsolatban, erről se feledkezzünk el, és fontos az, hogy nagyon sokan nem adják oda a egyetlen egyháznak vagy alapítványnak sem. Bízunk abban, hogy mi jól tudnánk felhasználni, aki ilyen bizonytalan, akkor az bátorítsuk arra, hogy adja oda a mi egyházunknak. És végül, de nem utolsó sorban mindig hirdetjük a kárpátaljai testvéreink javára az adakozást, hogyha mi örvendezünk, akkor gondoljunk rájuk, és persze külön gondoljunk a mezőpaniti testvérgyülekezetünkre is, akik olyan szoros kapcsolatban vannak velük. Mindenkinek további áldott ünnepet kívánok. Ja igen, egy pontos, praktikus dolog, hogy a himnusz után, mikor a lelkészek elindulnak kifele, akkor a presbitereket kérem, hogy menjenek a lelkészek után, és akkor fogjuk leleplezni ezt a követ. Azt kérjük a testvéreket, hogy aki tud, az jöjjön ki, aki nem tud kijönni, az várja meg, ott elénekeljük a 90. zsoltárt, és utána, amikor kifele menet, mindenki megnézheti, hogy mi van arra a kőre fölírva. Köszönöm szépen.
Most pedig az áldás vételére és Isten tiszteletünk befejezésére készülve, helyünkön maradva énekeljük a záró énekünket, a 198. dicséret első három verszakát, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt, és utána az áldás vétele után vonulunk ki együtt közösen. Fogadjuk Isten áldását. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként. Amen. Istentől gazdagon megáldott húsvét ünneplést kívánunk mindannyiunknak. Áldás békesség.